Üdvözlöm a hallgatókat, Bartus László vagyok, ez a Szabad Amerika Podcast. Beszélgetőtársam Hajna Léva, akivel a nőkről fogunk beszélgetni, egészen pontosan a nők választói jogáról, arról, hogy a nők választhatnak és választhatók, illetve arról, hogy ez mit jelent ma Amerikában, és mit jelent általában, általában a világban, és milyen specifikumai vannak a női választóknak, a nők viselkedésének, magatartásának a választások alkalmából, és ezt hogyan veszik figyelembe az egyes politikai erők, illetve minek vannak kitéve az egyes nők, akik közéleti szerepet vállalnak. Ezzel kapcsolatosan kérdezlek, hogy tulajdonképpen miért is nem volt a nőknek választójoguk, illetve milyen változást hozott az, hogy a nők választók és választhatók lehettek?
Köszöntöm én is a hallgatóinkat. Valóban arról fogunk beszélgetni, hogy mi történt azóta, hogy a nők szavazhatnak, mert hát ugye ez nem éppen csak 130 évvel ezelőtt történt az, hogy a világon először Új-Zélandon sikerült elérni azt először, hogy a nők is választhattak, tehát, hogy elfogadták a nők számára a parlamenti választásokon a részvételi jogot. Azonban az, hogy Új-Zélandba eljutottak idáig, tehát ez borzasztó nehezen történt meg. Tehát egész pontosan 1893. szeptember 19-én sikerült az új-zélandi nőknek kivívniuk önmaguk számára azt, hogy szavazati jogot kapjanak. Utána ez, ki fogunk rá térni, hogy kik voltak a következők az országok sorában. Hát még napjainkban is vannak olyan országok, ahol nők nem szavazhatnak, tehát hogyha Szaúd-Arábiára gondolunk, akkor ott a mai napig nem szavazhatnak a nők. Illetve fogjuk látni azt, hogy például Svájcban is a 70-es években vezették azt be, hogy a nőknek is lett szavazati joguk. De térjünk vissza arra a történetre, hogy hogyan alakult ez Új-Zélandba, tehát hogy sikerült a nőknek kivívni azt a jogukat, hogy ők is választhassanak. Mert hogy itt egy nőjogi mozgalom volt, amit próbáltak nagyon hasonlóan a hölgyek megszervezni maguk között, mint a rabszolgafelszabadítási mozgalmakat. Tehát rengeteg különböző osztálybeli hölgy kezdett el így egymással társulni, és egyszerűen arra jöttek rá, hogy szeretnének annyira függetlenedni, hogy ők is részt vehessenek a választásokon, mert hogy úgy érezték, hogy nekik is hatásuk lehet a társadalomra, és hogy ők is részt tudnak venni bizonyos társadalmi feladatokban és döntésekben. Hát ezt nem fogadta nagy örömmel a férfi társadalom Új-Zélandban akkoriban.
Meg tudnád mondani, hogy tulajdonképpen Mi az alapja annak, hogy mondjuk a nő, miért gondolták azt, hogy a nők nem szavazhatnak? Tehát hogy mi volt ennek az oka? Tehát hogy a nőnek kisebb az agya, most csak mondom ugye ezeket a sületlenségeket, vagy nem értenek annyira hozzá, vagy másodrendűek, vagy pontosan mik voltak az érvek?
Hát ahogy megjelentek ezek a nőjogi mozgalmak, rögtön megjelentek nyilván az ezzel szemben álló kritikusok is, akik azt gondolták, hogy a társadalom természetes tagoltságát fenyegetné az, hogyha a nőknek szavazati joguk lenne, és azzal is érveltek, hogy a nők valójában nem is vágynak egyenlő jogokra, és hogy ez inkább csak egy hangos kisebbségnek a véleménye, és még azt is gondolták, hogyha egy ilyen intézkedés életbe lép, hogy a nők és a férfiak egyenlőek lesznek ilyen tekintetben, tehát hogy mind a két nem szavazhat, így akkor nemtelenné válnak, sőt, akár degeneráltak is lehetnek, ami egyenes út a társadalom összeomlásához. Ezt most azért emelem ki, mert
amikor transzgenderek lesznek.
Pontosan. Tehát én azt gondolom, hogy ennek azért van üzenete, hogy valaha ilyet gondoltak, tehát hogy a két nem közötti egyenlőség az, hogy mind a két nem szavazhat, az nemtelenné teszi a társadalom tagjait. Hát ez egy elképesztő felfogás, sőt, hogy degeneráltakká válnak attól, hogy szavaznak, tehát részt vesznek társadalmi döntésekbe, kérdésekbe, és hogyha ez vezet el a társadalmi összeomláshoz, hát az elképesztő, de szerintem az is egy megdöbbentő kijelentés a kritikusok számáról, hogy a nők valójában nem is vágynak egyenlő jogokra, tehát hogy ezt még ma is lehet hallani különben nagyon vallásos körökbe, ugye, tehát erről te tudnál mesélni.
Legalábbis a rendesek.
Hát igen, tehát... Mert ugye elvár, a társadalom sokszor elvárja azt, hogy a nők visszahúzódóbbak legyenek, hát ne is legyenek választhatók. Ugye ez még a mai napig szinte nagyon erőteljes, hogy sokkal kevesebb nőt választanak meg, mint férfiakat ezeken a választásokon. Tehát látjuk azt, hogy erőteljes a férfiak számára a megválaszthatók száma, tehát nőkből sokkal kevesebbet választanak meg, de az a feltételezés, hogy a nőknek nem kell részt venni választásokon, meg nem is vágynak ilyenfajta egyenlőségre, szerintem megdöbbentő, és ezt nyilván férfi kritikusok fogalmazták meg, ezt a fajta elképzelést. Nekem most is furcsa az, hogy a nagyon konzervatív, nagyon vallásos körökben előfordul még az, hogy a nőktől egy ilyen visszahúzódó, csak otthon létező szerepet várnának. Tehát én sajnos láttam arra példát, ahol megvádolják azokat a hölgyeket, akik társadalmi kérdésekben is szeretnének aktívan részt venni és dönteni, hogy nem a női principiumoknak megfelelően léteznek és élnek.
Igen, tehát hogy a hagyományos női-férfi szerep felfogást tekintve, az, hogyha egy nő szavaz, az ugye az fölborítja ezt a bizonyos hierarchiát, ugye, és társadalmi szerep felfogást, hogy mit tehet egy nő, és mit tehet egy férfi, mi a dolga egy nőnek, és mi a dolga egy férfinak.
Igen, igen, és egyébként itt jegyezném azt meg, hogy amikor ezek a mozgalmak elkezdődtek, akkor voltak olyan kétkedők is, akik azt elfogadták, hogy oké, szavazzanak a nők is, de ők amellett kezdtek el lobbizni, hogy az illetékes miniszter vagy a papjuk utasítsa arra, hogy kikre adhatnak le szavazatot. Ugye erre is
lehet. A férfi mondja meg. Tehát igen, hogy szavazhat, de a férfi mondja meg, hogy kire szavazzon. Ez érdekes.
Igen, igen, igen. És a szavazati jogot ellenző szervezetek megpróbáltak egyébként, mert azt fontos elmondani, hogy a társuló hölgyek abba hittek, hogy petíciót kell indítaniuk, tehát hogy úgy kell a közvéleményt maguk mellé állítani, hogy egy petíciót indítanak, amit sokan aláírnak, és hogy akkor sikeres lehet ez a kezdeményezés, és az az érdekes, hogy a szavazati jogot ellenző szervezetek megpróbáltak saját ellenpetíciót indítani, de ez végül kudarcba fulladt, mert hogy elterjedt az a hír, hogy ingyen italokat ajánlottak fel azoknak, akik aláírják ezt az ellenpetíciót. Egyébként Új-Zélandon is háromszor indítottak petíciót ennek a jognak az elérésére, hogy a nők is szavazhassanak. Az első petíciót 1891-ben indították, akkor 10 000 hölgy írta ezt alá. Egy évvel később a második petíció már 2-szer ennyi aláírás szerepelt, és végül a sikeres petíció, amit 1893-ban indítottak, azt már 31.871-en írták alá, és maga az új-zélandi parlamenthez benyújtott petíció az 300 méter hosszú volt, tehát így ezekkel az aláírásokkal. Tehát elképzelhetjük azt, hogy ez egy milyen jelentős dolog volt, mikor be tudták nyújtani a parlament felé, és később ezek a hölgyek meg is tudták azt fogalmazni, hogy nem ártottak a társadalomnak azzal, hogy elérték azt, hogy szavazhassanak, tehát hogy ők is szavazhassanak, hanem hogy hasznos tagjai lettek a társadalomnak, és döntő hatású volt az, hogy elérték azt, hogy végre ők is szavazhattak. Tehát sikerült megcáfolni azt az érvet, miszerint a nők többsége egyáltalán nem is vágyott volna szavazati jogra vagy egyenlőségre. Tehát, mert ugye próbálták azt beállítani, hogy ez egy közömbös dolog a nők többsége számára. Tehát ezt sikerült megdönteni.
Igen. Na most mit gondolsz arról, hogy hogyan lehet értékelni, tehát hogy mi a közfelfogás általában a tekintetben, és és milyen nézetek állnak amögött, hogy miben különbözik a férfi és a női szavazó. Tehát, hogy nyilván vannak olyan irányzatok, vagy olyan felfogások, akik azt mondják, hogy nő vagy férfi, teljesen mindegy. Mások azt mondják, hogy nagyon-nagyon-nagyon is nagy különbségek vannak, és vannak a női szavazóknak bizonyos specifikumai, és hogy azok bizonyos témákban jelentkeznek, mások szerint nem csak bizonyos témákban jelentkeznek. Szóval, hogy te hogyan látod, hogy miben különbözik egymástól a női és a férfi szavazó?
Hát én azt gondolom, hogy itt megjelenik a női és a férfi szerepeknek is a szerepe, tehát amit hagyományosan tekintenek, meg ugye egyfajta modernizáción is áttesünk, és ez már egészen az első világháború után elkezdődött, hiszen onnantól szintén komolyabban megjelent az, hogy más országokban is elérhetővé váljon a nők számára a szavazati jog, miután a háború kapcsán rengeteg férfi ugye meghalt, katona volt, és a nők kezdtek el olyan munkákat végezni, ami korábban kifejezetten férfias munkának minősült, tehát ugye elkezdtek a nők is részt venni a gyári termelésben, addig, amíg a katonák ugye a csatatéren voltak, és elkezdtek elmosódni a határok a női meg a férfi szerepek között, tehát kialakult egy olyan dolog, hogy a nők a hazai fronton új szerepet kezdtek el vállalni, tehát részt vettek muníciós munkákban, és ugye egyre több nő kezdett el dolgozni sofőrként is. Tehát nyilvánvalóvá vált az, hogy nem lehet fenntartani azt a nagyon-nagyon konzervatív régi felfogást, hogy a nők csak otthon maradjanak, és legyenek feleségek és családanyák. Tehát egyre több kormány kezdte azt észrevenni, hogy nem lehet már a nőktől megtagadni a szavazati jogot. És itt azért példaként megemlíteném, hogy alakultak ezek a dolgok, mert a második olyan ország, ahol a nőknek szavazati joga lett, az Ausztrália volt, majd pedig Finnország, tehát Ausztrália 1902-ben adta meg a nőknek a szavazati jogot, Finnország 1906-ban, Norvégia pedig 1913-ban Magyarországon, tehát mivel, hogy magyar hallgatóink vannak, azt azért jó, hogyha tudjuk, hogy 1945-ben lett a nőknek szavazati joga. Tehát itt látjuk azt, hogy ahogy a női szerepek elkezdtek tágulni a háztartáson kívülre, a családon kívülre, így megnyílt a szavazati jog, és ezzel egyben egy véleménynyilvánítási jog a társadalmi folyamatokról egyre több országban, de ehhez kellett az, hogy ugye egyenrangúbbá váljon a nő meg a férfi, tehát hogy megbukjon az a konzervatív felfogás, hogy a nő ugye az csak feleség lehet, csak anya lehet, mert hát valakinek be kellett tölteni azokat a szerepeket, amikor a férfiak ugye a csatatéren voltak, meg sokan meg is haltak közülük, tehát szerintem ez is nagyon erős hatást gyakorolt egyébként erre a közegre. Az Egyesült Államokban egyébként 1920-tól szavazhattak a nők, tehát ezt még szerintem érdemes megjegyezni, és később közel ezzel egy időben Nagy-Britanniában, Németországban, Hollandiában és a balti országokban vezették még be a nők szavazati jogát, tehát Észtországban, Lettországban és Litvániában. Szóval szerintem ez egy érdekes történet, tehát az, hogy változnak a női szerepek, és ugye látjuk most, hogy például Magyarországon ugye nem merült fel az, hogy a nők ne szavazhassanak, de ugye azért a női szerepeket próbálnák megint korlátozni és limitálni, és ugye látjuk azt, hogy a nőket, az őket érintő témák is nagyon erősen foglalkoztatják, tehát nagyon nagy port kevert ugye az Egyesült Államokba a reprodukciós jogokat illető törvényváltoztatások, tehát ugye az abortusz tilalmak, amik megjelentek egy-egy államba.
Mielőtt belemennénk ezekbe a konkrétumokba, még egy kicsit itt a női emancipációnál, ez nagyon izgalmas, még időzünk néhány percet. Szóval úgy látszik egyébként, hogy Magyarország eléggé elmaradt ebben a dologban, és hogy például Magyarországon a hagyományos férfi és nő szerep felfogások ezek szerint ugye sokkal hosszabb ideig éltek, és sokkal inkább, sokkal konzervatívabbak, és sokkal maradibbak, hogy úgy mondjam, tehát, hogy tulajdonképpen a nők azonos jogait nagyon-nagyon-nagyon későn ismerték el, és ugye annak a Horthy rendszernek a szellemi örököseként megjelenő Orbán rendszer, amely ugye most működik, az szintén megpróbálná a nőket ugye visszanyomni, visszatuszkolni ugye a konyhába, és ugye őket ebbe a bizonyos, hát nem is tudom milyen szerepbe, csak hogy szüljenek, stb. Tehát ezekbe a hagyományos alárendelt női szerepekbe kényszeríteni. Na most szerinted ez a jelenség, ez miközben ugye Amerikában sokkal korábban volt, viszont ma is még szinte elképzelhetetlen az, hogy egy nőt megválasztanak Amerikában is elnöknek. Persze itt is megint megerősödött ugye ez a konzervatív vallásos irányzat. Szóval szerinted hogyan van ez kulturálisan, hogy hogyan tekintenek a férfiak a nőkre?
Hát így, hogy most ezt szóba hoztad, még itt azért szeretném azt megemlíteni, hogy ha abból indulunk ki, hogy 1893-ban vívták ki az új-zélandi nők először a világon maguknak azt a jogot, hogy szavazati joguk legyen, azért azt fontos megemlíteni, hogy ennek ellenére az első nőt Új-Zélandon 40 évvel később, 1933-ban választották be a parlamentbe. És ugye, mint ahogy beszéltük, hogy Magyarországon ez a dolog, tehát a nők szavazati joga csak 1945-ben valósult meg, itt fontos azt is megemlítenem, hogy a fejlett nyugati országok közül is volt, ahol ez ilyen későn valósult meg. Például a francia nők a szavazati jogukat csak 1944-ben kapták meg, Svájcban pedig csak 1971-ben. Tehát én ezt csak azért tenném hozzá, hogy itt a geográfiai elhelyezkedés egy kicsit érdekesen oszlik meg, tehát szerintem itt az is számít, Svájc esetében ugye ők semlegesek voltak legtöbbször a háborúk esetén, tehát ott később ért meg ez a dolog, tehát kellett a háború hatása, hogy a férfiak ne legyenek elérhetők ahhoz, hogy a nők egy kicsit erőre kaphassanak, hogy be tudják azt bizonyítani, hogy alkalmasak ők is olyan feladatokra, amit korábban nem csak hogy nem tettek lehetővé számukra, de még el se képzelték azt, hogy erre a nők alkalmasak lehetnek, és én emiatt azt gondolom, hogy nagyon sokáig, tehát így a kérdésedre visszatérve, a férfiak, hát most ezt nem csúnya szóval akarom mondani, egy kicsit ilyen csökkent képességüként kezelték a nőket, mint hogyha nem lennének arra alkalmasak, hogy betöltsenek bizonyos feladatokat, és ugye ezt látjuk abból is, hogy kevés tisztségviselőt választanak meg nőként, tehát hogy mennyire sok évtized kellett, hogy elterjen még Új-Zélandon is ahhoz, hogy a parlamentbe bekerüljön egy hölgy, tehát én ennek alapján azt gondolom, hogy a nők egy kicsit ilyen mellékszereplők voltak, alkalmatlannak ítélték meg a társadalmi kérdések megértésére, végigtárgyalására, tehát aggódtak attól is, hogy majd a romlásba viszik az országot azzal, hogy bele akarnak szólni a társadalmi kérdésekbe, és ugye tudjuk, hogy ez nem történt meg, sőt, látjuk azt manapság már, hogy a női szavazók sokkal empatikusabban, sokkal inkább több olyan kérdést kezdenek el fontosnak tekinteni, amivel kifejezetten a férfi szavazók nagy része nem foglalkozik, tehát itt ugye ki fogunk majd térni, nem csak a női jogokra, hanem például Amerikában nagyon fontos kérdés a fegyvertartás szabályozása, tehát a női szavazóknak ez egy nagyon fontos kérdés, tehát itt ugye két párt is csatázik egymással.
Megölik a gyerekeiket.
Hát igen, tehát a nőknek nagyon fontos az, hogy a családjukat védve érezzék, tehát a nők empatikusabbak, hogyha azokat a társadalmi kérdéseket vesszük elő, ami őket foglalkoztatja. És ez érthető is, szerintem a nők sokkal inkább képesek az együttérzésre, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy a férfiak nem, hanem a nőket inkább sokkal inkább foglalkoztatja az, hogy egy társadalom jól működjön, biztonságos legyen, ne legyenek veszélyben a gyermekeik, a családtagjaik, tehát igenis van helye annak, hogy a nők szavazzanak, mert olyan kérdéseket bolygatnak meg, megvesznek elő, amivel fontos, hogy a társadalom foglalkozzon.
Igen, na most ugye végezetül aztán rátérünk a női szavazók specifikumaira. Ugye itt nagyon érdekes két dolog is fölmerült, hogy az egyik ugye, hogy van egy vallási indítatás, tehát hogy ilyen egyházi vallási szempontokból, de nem csak a kereszténységben, ugye az iszlámban ez még inkább megjelenik, ugye, hogy eleve a nőt ugye a férfi alátartozónak definiálják, és azt gondolják, hogy a nőt a férfinak kell vezetnie olyan értelemben, hogy a nő teljes mértékben engedelmességgel tartozik a férfinak. A másik pedig az, hogy a férfiaknak egy ilyen macsó, vagy nem is tudom, minek nevezzem, felfogása, ugye, amely szerint megkérdőjelezték azt, hogy egyáltalán a nők képesek-e fölfogni azokat a magasröptű dolgokat, amiket az ő agyuk képes földolgozni, hogy megérti-e azt a nő, és hogyha megértette is, alkalmas-e arra már biológiailag, vagy hogy is mondjam, szóval ilyen alkatilag alkalmas-e arra, hogyha megértette is, ezekből ő jó következtetéseket vonjon le, vagy jó döntéseket, vagy ugye jó döntéseket hozzon. Na most ugye azért a 20. század azért bizonyos értelemben ezt azért valamennyire, még ha maradéka ilyen ezeknek a felfogásoknak, amik megjelennek ugye a hagyományos férfinő szerepbe, ahol ugye elnyomják a nőket, és megkérdőjelezik az ő különféle szerepvállalásaikat, de ez a 20. században volt valami fajta elmozdulás, és most pedig megint, mintha egy kicsit visszafelé mozdulnánk ebbe. Ezt onnan is lehet látni, hogy általában a visszamozdulás ott érhető tetten, ahol valamilyen harc kezdődik, és most ugye a nők jogaiért, ugye a női egyenjogúságért, akkor a hagyományos szerepekből való kitörésért, ugye akkor van ez a gender téma is, ugye ezek mind azt mutatják, egyáltalán az, hogy ilyen mozgalmak létrejönnek és harcolniuk kell, hogy mintha egyfajta visszarendeződési törekvések lennének.
Hát én azt gondolom, hogy szerencsére már teljesen nem tud visszarendeződni ez a dolog, de kétségtelen az, hogy a nők egyenjogúságát eredményező folyamat még messze nem ért a végére. Tehát te magad is megemlítetted ugye itt az iszlám vallású részét a világnak. Itt csak példaként mondanám el, hogy Kuvaitban a nők csak 2005-ben kapták meg a választójogot, és ahogy korábban mondtuk, Szaúd-Arábiában mai napig nem választhatnak. Én azt gondolom, hogy azzal, hogy a nők elérték rengeteg országba azt, hogy választhatnak, ez egy olyan hatalmas történelmi lépés volt, hogy ez már egy kicsit olyan, mintha a szellemet akarnák visszazárni a palackba. Ez már nem fog megtörténni. Én azt gondolom, hogy ez sok millió nőnek és férfinak a világnézetét befolyásolta, sőt, az önmagukról alkotott képet is megváltoztatta, tehát ez egy nagyon jelentős dolog volt. És szerintem az is egy nagyon fontos része ennek a történetnek, hogy nem állt semmi a feje tetejére, tehát nem fordultak országok szörnyű pusztulásba. Az is igaz, hogy nem sikerült minden problémát orvosolni, de nyilván ez nem csak a nőkön múlt, hanem minden választópolgáron. Egyszerűen csak elkezdett fejlődni a világ, és jó lenne, ha nem fejlődne vissza. Tehát vannak ilyen tendenciák, ugye, hogy a konzervatívabb nézőpont az megint megpróbálja megkérdőjelezni a nőknek a szerepét, a társadalomba betöltött szerepét, de én nagyon bízom benne, hogy nem fogunk visszafelé fejlődni. És ezért szíven is üt egyébként, amikor azt látom, hogy vannak a társadalomnak jelentősen olyan tagjai, akik nem is kívánnak szavazni, tehát nem is akarnak élni a szavazati jogukkal, holott ez egy hatalmas dolog, hogy létezik a szavazati jog, tehát és hogy nemtől függetlenül a legtöbb országba. Tehát
El is kezdtek, bocsáss meg, hogy közbeszólok, hogy csak mindig olyan gondolatokat ébresztesz, hogy meg is próbálják korlátozni most már a nőket, ugyanis a nők nagyon sok esetben egészen más oldalról közelítenek, egészen másképp viszonyulnak kérdésekhez, és meg is ijednek a női szavazóktól, és hát Amerikában elég erősen észrevehető, hogy próbálják is a nőket korlátozni abba, hogy gyakorolják ezeket a jogaikat, mert félnek a női szavazóktól.
Igen, azt is lehet egyébként látni, hogy nem csak a női szavazókat próbálják korlátozni, hanem azokat a tisztségviselőket, meg azokat a feladatokat, amiket nők töltenek be egy-egy szavazati, egy-egy nyilvános szavazás kapcsán. Tehát ott is iszonyú megalázó helyzetek tudnak keletkezni a nők számára. Egyébként azt kimutatták, hogy a világ legtöbb részén, tehát a fejlett nyugati részén is a nőket sokkal több inzultus és abuzálás éri, mint a fehér férfiakat. Tehát a színes bőrűeket és a nőket rengeteg megaláztatás és abúzus éri. Tehát nyilván ez is fokozza a nőkben azt a részvételi szándékot, hogy akarnak dönteni a sorsukról, hogy akarnak dönteni olyan kérdésekbe, ami őket is érinti, tehát hogy ne az legyen, hogy férfiak döntenek az ő sorsukról, tehát mert
az általános kérdésekben is, szóval úgy gondolják, hogy ami nem speciálisan mondjuk női téma, hanem a világ egészére vonatkozik, hogy nekik ahhoz épp úgy joguk van, hogy arról véleményt mondjanak, mint a férfiaknak.
Pontosan, és ez így is van. Én azt gondolom, hogy azt azért már bebizonyította a világ meg a történelem, hogy a nők ugyanúgy alkalmasak végig gondolni ezeket a kérdéseket, sőt, vannak helyzetek, amikor szerintem logikusabb és sokkal együttérzőbb gondolatmenetet képesek felmutatni. Tehát én azt gondolom, hogy lehet, hogy rosszul hiszem, de azt gondolom, hogy női vezetőkkel kevesebb agresszió lenne a világban. Tehát, és ezzel nem azt mondom, hogy a férfi vezetőket kell lehetetleníteni, de jó lenne több együttérzés és empátia a világban.
Igen. Na most akkor térjünk arra, amit bocsáss meg, hogy közbeszóltam, amikor elkezdted az abortuszt és más ilyen kérdéseket, hogy melyek azok a specifikumok, ahol a nők szavazata az nagyon-nagyon perdöntő lehet, és nagyon-nagyon nagy súllyal esett latba, és bizonyos női kérdéseknek kampánytémává válása esetén a női szavazók eldönthetnek választásokat.
Hát a reprodukciós kérdések azok mindenképpen olyan kérdések, amik nem csak hogy a nőket érintik elsősorban, hiszen a gyermekvállalás során ugye a női test van kitéve annak, hogy ki kell hordani azt a gyermeket, meg világra kell hozni. Tehát a nőket mindenképpen érintik ezek a reprodukciós jogok, és elég elszomorító az, amikor férfiak próbálnak rájuk erőltetni olyan törvényeket és szabályokat, ahol nem veszik figyelembe azt, hogy mi történik a nőkkel, és hogy mi mennek keresztül. Ugye arról már rengeteg kutatás van, hogy voltak abortusztilalmak rengetegszer a történelem során, és az hogyan hatott egy-egy társadalomra, amikor nem kívánt gyermekek születnek meg, tehát ott sajnos ki tudták mutatni azt, hogy magasabb számú lesz a bűnelkövető, tehát a bűncselekményeket elkövető egyén ezeknek a nem kívánt terhességekből származó embereknek a soraiból, tehát az is látszódik, hogyha nincsen megfelelő környezet megélhetés, hogy nem csak ennek a megszületendő gyermeknek az élete, de az egész családjának az élete szinte ellehetetlenül. Tehát nyilván az is egy megdöbbentő dolog, hogy a nőknek kell a teljes terhét ennek viselni, tehát hogyha megerőszakolnak egy nőt, vannak olyan államok például Amerikában, ahol 6 hét áll arra rendelkezésre, hogy megszakítson egy ilyen terhességet, utána már azt se fogadják el indoknak, hogy megerőszakolták. Most azért gondoljuk végig egy ilyen történetet, hogy valakire rákényszerítenek egy olyan emberi életet, ami nem az ő döntése során keletkezett. Tehát én értem, hogy itt vallási, meg etikai, meg mindenféle viták szembe kerülnek egymással, de én azt gondolom, hogy a nőket hagyni kell, hogy tudjanak dönteni. Tehát a kikényszerített gyermekvállalásból szerintem semmi jó nem származik. Tehát nekem furcsa volt az, amikor a konzervatív gondolkodók úgy próbálták ezt beállítani, hogy bárki beleszólhat ebbe a történetbe, csak pont az érintett nő nem. Tehát pont az nem számít, akivel megtörténik egy ilyen történet, hogy éli meg milyen állapotban megy végig egy ilyen folyamaton. Tehát ugye te ott voltál Amerikában, láttad azt, hogy milyen viharokat vert ez az abortusz körüli vita Amerikába, tehát elképesztő. Tehát ugye nagyon sokáig Amerikából segítettek olyan országokba, ahol tiltva volt az abortusz, és nekem ez olyan elképesztő volt, hogy ez egy eljutott oda Amerika, hogy vannak olyan államok, ahol egyszerűen elérhetetlen az abortusz.
Hát az a helyzet, hogy az életpártinak mondott álláspont, az tulajdonképpen nem az életek megmentéséből indult ki. Ez hazugság. Tehát ezt szögezzük le, hogy ez hazugság. Egyszerűen arról van szó, hogy azokat a szavazókat, azokat a vallásos szavazókat próbálják a republikánus párt mellé állítani, akik egyébként azért, mert ezeket elhitetik velük, képesek egy Trumpra is szavazni, és nem számít az, hogy a saját bibliájuk, a saját vallásuk szempontjából egy Trump az milyen ember. Abban az esetben, hogyha ezt ígérik, akkor megszavazzák ezek a vallásos emberek magát, a sátánt is. Tehát, hogy semmi nem számít. És ez semmi más, mint csak politikai propaganda, ez egy kampányeszköz, és az egészben a legkirívóbb éppen az, hogy azért is nagy hazugság, mert ha ők valóban emberi életeket akarnának úgynevezetten megmenteni, akkor ezt figyelembe kellene venni azt, hogy ott, ahol abortusztilalom van, ott az abortuszok száma a fekete abortuszok révén sokszorosa. Tehát, hogy a magzat halálok, amik a propaganda szerint ennek az egész ügynek a középpontjában állnak, azok sokkal nagyobbak. Kimutatták, hogy demokrata elnökök, akik a nőknek jogot adnak arra, hogy döntsenek, és ez a döntésük lehet ez is, az is, ami egyébként teljesen bibliai, tehát a Biblia az mindig megadja az embernek a választási jogát. Az ember dönthet így, vagy dönthet úgy. Egyedül a nők nem dönthetnek, és ezt a férfiak döntik el róluk. De a lényeg az, hogy ott, ahol ezt a bibliai elvet betartják, és megadják az nők alapvető jogát arra, hogy dönthessenek saját magukról, a saját testükről, saját életükről, tehát magyarul ők hozhassanak meg döntéseket, ott 30%-kal volt kevesebb az abortuszok száma, mint a republikánusok esetében, és minél szigorúbb a szabályozás, minél szigorúbb a törvény, minél inkább az zéró tolerancia felé halad, annál súlyosabbak a következmények, és egyszerűen tragédia van. Ugyanaz, mint az alkoholtilalom esetén volt, ahol hullottak az emberek, mint a legyek a rossz minőségű alkoholtól, és aki nem akart inni, abból is egy alkoholista lett. Tehát, hogy egyszerűen mindennek ellentmond, de itt alapvetően mégiscsak arról van szó, hogy alapvető jogokat akarnak korlátozni vallási fanatikusok, akiket politikusok használnak föl arra, hogy általuk szavazatokat szerezzenek. Az egész úgy undorító, visszataszító és hazug, ahogy van.
Egyébként itt van egy olyan érdekes hasonlóság, hogy ugye léteznek ezek az abortusz tablettáknak nevezett gyógyszerkészítmények, mert ugye amikor az abortusz szóról beszélünk, akkor ott sokak előtt megjelenik egy nagyon drasztikus egészségügyi beavatkozás, ami egy műtét. Tehát, de itt ugye az Egyesült Államok kapcsán létezett, tehát vannak ezek a legnépszerűbb tabletták, amik végül is olyan gyógyszerkészítmények, amik blokkolják a terhesség kialakulásához szükséges progeszteronhormont, és így nem tud a terhesség célba érni, tehát, és ezeket talán 10. hétig, vagy nem tudom hány hétig lehet szedni, de ugye a bíróság azt is elkezdte blokkolni, hogy ezekhez a tablettákhoz se lehessen hozzájutni. Tehát én azért gondolom, hogy fontos erről is beszélni, mert vannak, akik ugye amellett teszik le a voksukat, hogy nem lehet kitenni, nem csak a magzatot, hanem a leendő anyát sem egy abortusznak, de azért itt nem mindig ezek a nagyon súlyos műtéti beavatkozások történnek, és az az érdekes, hogy ugye ezek a tabletták Európában is elérhetők, és a teljes Európai Unióból a legszigorúbb szabályozás Magyarországon van szintén életbe. Tehát ezeket nevezik ilyen esemény utáni tablettáknak is, és Magyarországon recepteken lehet csak hozzájutni, a legtöbb Európa Uniós országban ehhez hozzá lehet viszonylag egyszerűbb módon jutni, hogy ne legyen szükség egyébként pont az anya szervezetét is, szervezetére is veszélyes műtétre. Tehát én számomra ez is elképesztő egyébként, hogy eljutott odáig a tudomány, hogy viszonylag egyszerűbb módon meg lehessen akadályozni egy nem kívánt terhességet, már hogyha mégis így valami baleset bekövetkezik, és hogy elvenni ezt a vívmányt is így a nőktől. Tehát amivel nincsenek kitéve olyan egészségügyi kockázatoknak, amivel már a fekete abortusz vagy egy műtét kapcsán mindenképpen ki vannak téve. És szerintem ez egy rendkívül barbár dolog. És mondom, furcsa ez a párhuzam, hogy szintén Magyarországon, ugye az Európai Unióban a legnehezebb hozzájutni ezekhez a készítményekhez.
Igen, nem véletlen. Mint hogy az se véletlen, hogy ugye az Orbán rendszer ugye az mindenféle ilyen kultúrharcos és ilyen témát, ugye a gendert, a homoszexuálisok üldözését, és mindent ugye telitorokból kiabál, az abortusszal óvatosabb, tanulva ugye a lengyelek helyzetéből, és most ezzel kapcsolatban szeretnélek kérdezni, ugye most itt van az amerikai elnökválasztás, most ugye szerinted az, hogy a legfelsőbb bíróság meghozta ezt az elképesztő döntését, amivel ugye az alkotmányos jogot megvonta, ez mennyire fordulhat a visszájára? Ugyanis most a demokraták ugye hívják a nőket szavazni, és a nőknek, nem is tudom, talán valami 70%-a ugye elutasítja ezt a kényszert. Azok is, akik most a vallási fanatikusokat, ugye azokat most ne vegyük, ne számoljuk, de a nők 70%-a, vagy talán még több is, elutasítja ezt a kényszert, még akkor is, ha ő szülni akar, vagy szült is gyerekeket, de a kényszert, a jog megvonását elutasítja. Most ugye szerinted mire lehet számítani, hogy éppen amit föl akartak használni szavazatszerzésre a republikánusok az abortusz kérdését, éppen ez esetleg lehet a visszájára fordulhat, és lehet a vesztük, hogy a női szavazók ezért megbuktatják őket?
Hát én nem merek jóslásokba bocsátkozni, tehát én nem látom a jövőt. Az nyilvánvaló, hogy nagyon sok női szavazót felháborít ez a fajta döntés, tehát szerintem ez ugye egy ilyen visszafelé fejlődés, akárki akármit is mond. Tehát én azt gondolom, hogy én mindig azt mondtam, hogy a vallás az ne legyen szervesen úgy része a kormányzatnak, hogy nem különálló tényezők. Tehát szerintem ez a kérdés is rettentő módon át van politizálva, mert itt is így próbálnak ugye szavazókat gyűjteni, hogy megszólítani a magát vallásosnak tartó közösséget, de igaziból erről már rengeteg tanulmány van, hogy társadalmilag ez így nem hasznos. Tehát,
persze, és ugye ez elvisz, bocsáss meg, hogy közbeszólok, de ez ugye ez elvisz egy ilyen tágabb kérdéshez, ugye az egyház és az állam szétválasztása, a vallás és a politika szétválasztása. Pontosan. Ugye ez ennek szerves része. És volt egy lelkész, akivel vitatkoztam erről, és ő hivatkozott egy ismert ilyen evangelikál lelkészre, aki azt mondta, hogy az egyháznak az állam fölött az őrzőkutya szerepet kell játszania. Én meg mondtam neki, hogy az őrzőkutya az a sajtó, nem az egyház.
Igen.
Tehát, hogy a vallást ebbe egyszer tilos belekeverni. Tehát, hogy onnantól kezdve van vége a szabadságnak, a jognak, az alkotmányosságnak és a normális emberi életnek. És hogy ez még ott is megjelent, mert a vallás nagyon nagy szerepet játszott még abba is, ugye, hogy a nők egyenjogúsága nehezen volt kivívható, a szavazati joguk is nehezen volt kivívható. Ugye ebben is nagyon-nagyon súlyos szerepe volt annak, hogy a vallást belekeverték a politikába.
Hát igen, mert eleve a konzervatív nézőpont mögött sokszor ott van egy vallási kérdés is, nem pusztán csak egy etikai kérdés. Tehát ezzel nem a vallásokat akarom hibáztatni, de én azt gondolom, hogy az állam meg a vallás szerepe az egy-két különálló dolog. Tehát én nem látom túl jó dolognak azt, hogyha ez egymás befolyásolva erőteljesen lép fel, mert nem független a vallási oldal, ahogy ezeket a társadalmi kérdéseket tárgyalja. Tehát tényleg nem akarok belerúgni azokba, akik vallásosak, meg akiknek hitük van, mert rengeteg nagyon jó ember van köztük, de nem jó az, hogyha a nőket visszarugdossák oda, hogy ki se lépjenek az otthonuk kapuján. Tehát nekem az is érdekes egyébként, hogy a fejlett nyugati világ konzervatív politikusai meg szavazói milyen elítélik az iszlám világba, hogy élnek az emberek, meg hogy a nők milyen jogfosztottak, de azért mégis hajlandóak lennének arra, hogy a nyugati világ nőit is megfosztják a jogaiktól. Tehát én azt gondolom, hogy erről nem a férfiaknak kell dönteni. Tehát nem a férfiak fognak elsősorban megküzdeni egy olyan terhességgel és egy nem kívánt embernek, egy gyermeknek a létével, hogyha rákényszeríti a kormányzat, meg a társadalom ezekre a
nőkre.
Most ugye könnyen ki tudnak lépni ebből a szerepből.
Igen, most ugye csak azok számára teszek egy megjegyzést, akik ugye hívőnek vallják magukat, hogy nehogy azt gondolják, hogy emögött bibliai igazságok állnak. Mert Pál apostol például azt mondta, hogy az egyháznak semmi köze a nem hívők életéhez. Tehát, hogy azoknak csak egy dolgot tehet, hogy hirdeti az evangéliumot. Nem a bűnt, nem a törvényt, nem az ítéletet, hanem az örömért, a megváltást, semmi mást. Ez a dolg. És az, hogy az egyháznak hogy az egyháznak nincs köze a nem hívő embereknek az életéhez, és ugye Pál apostol mondta, hogy magatok közül vessétek ki a gonoszt, van ott éppen elég. A másik kérdés pedig az, hogy én most folytatok különféle tanulmányokat, Pál apostol, római levél és más ügyekben, elég sok mindent olvasgatok, és nagyon-nagyon téves felfogás az, amikor egyesek a bibliai szövegeket elszakítják a történelmi kontextusból. Tehát, hogy azokat, amiket ott olvasnak, azokat egy konkrét ember, egy konkrét címzetteknek, közönségnek írta egy adott korszakban, és az annak és pontosan lehet tudni, hogy az adott korszaknak milyen jelenségére válaszol. Most ezeket időtlenné tenni, és ezekből törvényeket alkotni, a mai korba elszakítva azt, hogy azt kinek írták, miért írták, az egyszerűen biblia ellenes. Tehát nem is igaz. Tehát, hogy magyarul nem arról van szó, hogy az bibliailag igaz lenne, amit mondanak, csak nem szabad összekeverni az állammal, hanem bibliailag sem igaz. És aztán azt, ami nem igaz, azt még ráerőltetnék az államra.
Igen, igen, igen. Hát szerintem mindenképpen szétválasztandó a kettő. Tehát én azt gondolom, hogy nem, eddig még nem működött sehol sem, ahol ennyire erőteljesen egymásba. Tehát igaziból a maga a vallás is elveszíti így a hitelességét, amikor a kormányzatban akar ennyire erőteljesen jelen lenni. Tehát megvásárolhatóvá válik. Tehát én azt gondolom, hogy onnantól a hitelesség is elveszik. Tehát gondoljunk csak vissza arra, akik ugyan elfogadták, hogy a nők szavazzanak, de majd megmondja a fele, éppen valamelyik lelkész, hogy kire lehet szavazni. Tehát
elképzelhető. Igen, de ezt ugye mondtad, hogy ez volt történelmileg, de ma is ez van.
Hát pontosan, igen.
Hát
igen,
nem menjünk messzire, Amerikában is, hát ezek a tévéprédik, szélhámos, tolvaj, adó csaló tévéprédikátorok mondják meg tömegeknek, hogy kire kell szavazni, és lelkismereti kérdést csinálnak belőle, és a legjobb saját lelkismeretük ellenére kell egy szörnyetegre szavazniuk, mert azzal fenyegetik meg őket, hogy akkor az Isten ellen tesznek, de vannak erre magyarországi példák is, most nem fogom megnevezni a legnyilvánvalóbb példát.
Igen.
De egyébként nem csak az, hát a történelmi egyházak is ugye hasonlóképpen állandóan befolyásolni akarják a hívők szavazataink keresztül ugye az államot. Hát nagyon szépen köszönöm, Éva, a beszélgetést. Nem tudom, hogy van-e még, amit szeretné hozzáfűzni végül.
Hát sajnos nem maradt időnk arra, hogy arról is beszéljünk, hogy ugye nőket foglalkoztató társadalmi kérdésekről beszéltünk, amivel ők a szavazati jogaikkal képesek befolyásolni ezeket a kérdéseket. Tehát itt még jó lett volna, ha tudunk beszélni a fegyvertartás szabályozásáról, illetve azoknak a hölgyeknek a jogaikról, akik ugye ezeket az otthonápolói munkákat tudják betölteni, mert hogy nagyon nagy szükség van rájuk, és rengeteg szám olyan hölgy van, aki megoldja az idősek ápolását, vagy épp a gyerekek ápolását, és borzasztó, hogy mennyire nem veszi a kormányzat figyelembe őket számtalan országban. Ez ugyanúgy igaz Amerikára, hogy Magyarországra. Hát a fegyvertartás az inkább Amerikára jellemző. Tehát ugye megjelenik itt is egy olyan probléma, hogy az már ugye egy hírhedt dolog, hogy Amerikában rengeteg embernek fegyvere van, hogy nincs megfelelően szabályozva a fegyvertartás, gyakoriak az iskolai lövöldözések, vagy bárhol ilyen életellenes cselekmények. Tehát ebből is ugye iszonyú vita van a két párton belül. Tehát a demokraták ugye követelnék, hogy legyen szabályozva a fegyvertartás, a republikánusok ugye azt mondják, hogy a második alkotmány kiegészítés által garantált jogaikat csorbítaná az meg, hogy ráadásul úgy, hogy alásva az alapító atyák akaratát, hogyha és a szabad önrendelkezéshez való jogot vennék el tőlük, hogyha szabályoznák a fegyvertartást. Hát itt még annyit elmondanák, mert szerintem ez érdekes, hogy mitől lettek ilyen fegyverszeretők az amerikaiak, mert hogy ugye az alkotmányban le volt írva az, hogy egy jól szervezett milícia kell, hogy megvédje az Egyesült Államokat. Ugye itt visszamegyünk a történelembe, amikor a britektől kellett tartani, hogy esetleg a britek megtámadják az Egyesült Államokat. Tehát ez még 1787-ben volt, amikor az alkotmányt elfogadták, akkor 13 államból állt még gyakorlatilag az Egyesült Államok, és a Philadelphiai Konvenció a ratifikáció során számos vitás kérdéssel szembesült, és ugye itt történt az a kitétel, hogy nem lehetett állami hadserege az Egyesült Államoknak, hanem önkéntes, jól szervezett miliciára helyezték az alkotmányba azt az elképzelést, hogy úgy lehet megvédeni az Egyesült Államokat, és ezért volt az, hogy tarthattak akkoriban az emberek fegyvereket, hogyha tényleg bekövetkezik egy brit támadás, akkor jól szervezve meg tudják védeni magukat. De azt gondolom, hogy rengeteg idő eltelt, más napokat élünk. Ugye vannak olyan republikánusok, akik azzal próbálják megmagyarázni, hogy a holokauszt se történhetett volna meg, hogyha Európában az emberek tarthattak volna fegyvert. Hát én szerintem ez ennyire nem egyszerű. Tehát mint látjuk, ez is egy olyan kérdés, ami a nőket foglalkoztatja, mint ahogy beszéltük is, mert veszélybe vannak a gyermekeik, a családjaik. Tehát nem véletlen.
Igen. Hát nagyon szépen köszönöm Évának a információkat, a remek beszélgetést, és köszönöm hallgatóinknak a figyelmet. Azt hiszem, hogy egy elég izgalmas témát próbáltunk körüljárni, és sok gondolatot sikerült fölvetni. Köszönöm még egyszer a figyelmet.
Én is köszönöm a hallgatóink figyelmét és a lehetőséget is.